A mai témánk, amelyben együtt gondolkodunk az Isten igével, a megelégedettség. Meglátjuk, meddig jutunk, és milyen megértésre tudunk, milyen mélységű megértésre tudunk jutni együtt. Föl is írhatjátok egyik alapigénket, amelyre fölfűzzük a mai Biblia gondolkodásunkat, a Filippi levél 4. része, 10-11-es versek. Így hangzik Isten igéje. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre, mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalom. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között megelégedett legyek. Hát ha a Pál apostol a körülményeit tekintjük, amit úgy szépen ott felsorol a korintusi levélben, a korintusi gyülekezetnek, azért ott vannak cifra dolgok, valljuk meg őszintén, tehát a megkövezéstől, a hajótörésig, áltestvérekig, az összes gyülekezet problémája, gondja, mindenféle támadás, kísértés közepette hányódott, azt mondja, gyakori éhezésben, virasztásban, bőtölésben, hányat adott életet. Rendkívül jó maga ez a vallástétel is, amikor Pál apostol erről vallást tesz. Lehet, hogy még ezzel is fogunk majd foglalkozni, de ma már biztos erre nem kerülhet sor. A Pál vallástételéből ki szeretnék emelni egy nagyon fontos szót. Pál nem azt mondja, hogy úgy születtem, hogy elégedett vagyok minden körülmény között, hanem azt mondja, hogy időközben megtanultam. Tehát egy tanulási folyamaton mentem keresztül, mióta követem a Krisztust, és eljutottam egy megértésre. És megértettem, és megtanultam, hogy az én megelégedettségem ne a körülményeim függvénye legyen, hanem független legyen a körülményeimtől. Azaz, az én megelégedettségem fókuszában ne a körülményeim legyenek, hanem Krisztus. Megcserélődött a földi az örökkévalóval. Fontos alapelve a Biblia tanulmányozásánál az, hogy Isten nem érdekli, hogy te mit hiszel. És az, amit én hiszek. Isten egy dolog érdekel, hogy ő mit jelent ki. És az én hitem arra épül-e, azzal egyezik-e meg, amit ő kinyilatkoztat. Mert teljesen vad dolgokat képesek vagyunk hinni, és vakbuzgón még csinálni is. Ugye a történelem, az egyház történelem is arról szól, már a bibliai időkben is, amit Pál apostol mond, hogy volt egy buzgóság a zsidókban, egyfajta megértés, egy hit volt bennük, csak nem a helyes ismeret szerint volt ez a buzgóság bennük. Tehát ez bennünket is kísért. Viszont azt mondjam azt, és emeljem ki, az egész mai együtt gondolkodásunknak alapérdeként, hogy Pál apostolnak meg kellett tanulnia ezt a fajta megelégedettséget, és nem egyik pillanatról a másikra jelentkezett az ő életében. De megtanulta, és megtanulható ezek szerint. Ráadásul igen súlyos körülmények között tudott a szíve független lenni és örülni. Olyan öröm volt benne a legsúlyosabb körülmények között is, hogy ő tudott másokat bátorítani. És ez a fajta hozzáállás kihozta őt a pusztai depresszióból. Egy új felfedezése van, pusztai depresszió. Van néha az ember rá terepszik a pusztai depresszió, és az Isten igének van megoldása, hogy kijöjjünk a pusztai depresszióból. Pál apostolnak eljutott az élete arra pontra, olyan megértésekkel jutott, hogy kijött ebből. A börtönből is írja a levelét. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek! Jó az Úr, igaz, össze vagyok verve, és minden fáj, de az Úr olyan jó. Halleluja, mindjárt megyek a mennyországba. Érzem, nem soká megtérít mellettem. Ezek is mi dicsérjük az Urat, és várjuk, az Isten cselekedjen. Ha ilyen árat fizetünk, biztos nagy lesz a gyümölcse is. Valamint az Isten cselekedni fog, valami nagyon fontos dolog fog történni, mert láttam már, amikor ennyire nagy az ellenállás, megértettem, akkor bizony ott vannak dolgok, amiket az Isten cselekszik, és valamit az ördög meg akar akadályozni. És nem tudom, mi volt a gondolataiban, de mindenképpen a menny felé nézett. Azt mondom, ma meg kell halni, megyek a mennyországba. Ha itt maradhatok még, akkor megtérnek itt az emberek, és lesz itt egy gyülekezet. Hát valami más csak történni fog, de biztos, hogy jó. Biztos, hogy jó. Tehát Pál sem úgy született, hogy ez a megelégedettség jellemző volt az életére minden körülmények között, hanem a Krisztus megismerésében, a Krisztusra nézve a szíve megérett erre. Megértése jutott ezekben a dolgokban, és ilyen csodálatos igazságokat tud leírni, mint amiket ír a Korintus levélben. Gyönyörűek ezek, hogyha olvassátok, akkor csodálatosak. Szerintem, mint akik szomorkodók, és mégis másokat vigasztalok. Mint akik nincsen semmiük, mégis másokat gazdagítani tudok. Hát ez valami fantasztikus. Csodálatos. A megelégedettség nem jelenti azt, hogy nem tudunk örülni annak, ha Isten megállt bőven dolgokkal. Pál apostol ezt is mondja, hogy úgy örülök neki, hogy felbuzdultatok arra, hogy törődjetek velem, és küldtetek adományokat a szolgálat végzésére, és most bővölködöm. Tehát Pálban ez a fajta megelégedettség teljesen egészséges volt. Tehát nem azt gondolta, hogy akkor vagyok jó hívő, ha nyomorúságban vagyok, hanem szeret engem az Úr, és tudja, hogy mind kell keresztül menjek az életbe. És ami engem ér, az mind az Isten szín előtt megy át, és olyan jó, hogy most az Úr úgy döntött, hogy szíveteket felindította, és eljutott hozzám az adományotok, és most bővölködök. Frankó, nagyon ülök neki. Milyen egészséges szív. Igaz? Tehát nem a szenvedésbe gondolja a szentséget, nem azt gondolja, hogy akkor vagyok nagyon közel az Úrhoz, ha szenvedek, hanem közel vagyok akkor is az Úrhoz, amikor nem mennek jól a dolgok fizikai tekintetben, emberi értelem szerint, és közel vagyok akkor is az Úrhoz, amikor Isten megáld, mert végül is mindig Krisztusban vagyok. És végül is a lényeg Krisztus. Hogy Krisztus indította fel a ti szíveteket, Krisztusban vagyok én is most itt ebben a nehézségben, és Krisztushoz megyek, ha meghalok is. Valójában minden a Krisztusban van. És mivel a szíve Krisztusban gyökerezett meg, ezért volt ő rendíthetetlen. Az Isten szerinti öröm az a menny felé mutat. Azt mondja a Lukács evangélium a 10. rész 20. versében Isten igéje, így mondja Jézus a tanítványainak, egy olyan helyzetben, amikor nem kis, úgymond karizmatikus jelek és csodák történnek, tehát betegek gyógyulnak meg, ördögöket űznek ki, a tanítványok először tapasztalnak olyat, hogy nincs ott velük Jézus, és Jézus felhatalmazza őket, hogy végezzenek egy szolgálatot, tehát nem maguktól találták ki, hanem Jézus elküldi őket konkrétan egy szolgálatra, megkapják a názeti Jézustól a felhatalmazást és az erőt is. És jönnek vissza, mondják, úram, hát pont úgy történt minden, mint amikor te csináltad. Kézzel el a betegek gyógyulnak, kimennek az ördögök, és mentünk az emberek közé, és akkor Jézus hallgatja őket, és mit mond? De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennybe. Azaz, a ti örömötök fókuszában a mennyország legyen. Mert akkor mindig örülni fogtok. Mert azt el nem veheti tőletek senki. Az életeteket, az egészségeteket, a szabadságotokat igen elvehetik tőletek. De az üdvösségeteket senki. Ezért annak örüljetek, amit el nem veszíthettek. Az üdvösség. A sínai hegy és a sínai hegyi pusztaság, ahol a zsidó nép ugye átvonult az ígéret földjére. És ez egy gyakran használt kép predikációkban is, az igében is visszatérő kép. Mindenképpen olyan alapanyag, amely tanúságunkra van. Ez mondja is az írás, hogy a zsidó népnek az élet története számunkra tanúságul iratott meg. De nézzük meg a Bibliában a pusztának az értelmezését, hogy mit is takar a puszta. Ez a kifejezés. Mit értsünk a puszta szó alatt? Valóban csak a nehézségek juthatnak eszünkbe magáról a pusztáról? Mi a helyes viszonyulás a puszta élethelyzethez? Amikor azt mondjuk, hogy a pusztában vagyok, azaz kietlen, száraz, nehéz, nem látom a végét, nem tudom, mi fog következni, pusztában mi történt a zsidó néppel? Éhesek voltak, aztán szomjasak voltak, aztán húst akartak, aztán Mózessel volt bajuk, aztán Áronnal volt bajuk, aztán az Istennel volt bajuk, aztán egymással volt bajuk, csomó zúgolódás. Mózesnek baj volt a néppel, a népnek Mózessel. rengeteget kellett igazgatni őket, akkor már elfáradt módon senkitől estig, az ügyesből is dolgaikat intézte, akkor több vezető kellett, akkor azoknak is lett munkájuk bőven, akkor egymás ellen lázadtak föl. Egy csomó minden volt a pusztában, amit gondolhatunk a Biblia tanítás alapján a pusztáról, mint élethelyzetről, de ugye fontos, hogy meg tudjuk fogalmazni, hogy mit is jelent nekem ez. Ha én azt mondom, hogy pusztában van az életem, akkor ez mit jelent? Mi a helyes viszonyunk ehhez? Jól gondolkodunk, jót és jó remélünk, hiszünk-e a puszta élethelyzetekben? Mondtam, nem az a kérdés, hogy mit hiszek, hanem mit mond a Biblia. Mert becsaphatjuk önmagunkat, és fölépíthettünk klisékre hitet, hogy az Isten igéje soha nem mondott. Csak részben, vagy egy bizonyos kijelentésre építettem fel egy hit komplexumot, holott az csak egy dologra vonatkozik, és amellett még van 3-4. Először is ugye teljesen egyértelmű, írhatjátok az igeverseket, kivetítettem a zsidókhoz írt levél 3.7.19, 1 Korintus 10.3.15. Először is a bűn miatti büntetés helye. Tehát a zsidó nép élethelyzetéből, életpéldájából tudjuk, hogy a puszta, a pusztai vándorlás a küldetésből, egy néhány hónapos küldetésből az ígéret földje felé megváltozott az engedetlenség miatt egy pusztai vándorlássá, ahol meg kellett halni minden engedetlenség idején 20 évesnél idősebb férfinak. Minden hullott a pusztába. Tehát a pusztai lét lehet, hogy az ember azért kóvályog az életében a pusztában, mert bűn van az életében. Engedetlen az Istennek. És nem tud az 5-ről 6-ra menni. Tehát mindenképpen ez benne van. A zsidókhoz írt levél 3. fejezete, oda lapoztok, kérek a Bibliátok legyen élesre töltve, mert mindenképpen több igét fog megnézni a Bibliából, ahogy az időnk engedi. Tehát a zsidókhoz írt levél 3. fejezet 7. verstől a 19. versig. 247-es oldal. Zsidó 3:7-től. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján, a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át, ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam, tévegő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Vigyázzatok, testvéreim! Senkinek ne legyen közöttetek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Mert részesévé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mind végig szilárdan megtartjuk. Mert amikor ezt mondja az írás, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, azt kérdezzük, kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból? És kikre haragudott 40 éven át? Nem azokra, akik vétkeztek, akiknek a teste elhullott a pusztában? És kinek esküdött meg, hogy nem mennek be nyugalom helyére, hanem azoknak, akik engedetlenekké váltak? Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt. Hát alapvetően azt lehet látni, hogy a pusztába kerülhet az életünk, azaz egy kietlen helyre, amelynek nincsen vége. Nap-nap után, a bűnök miatt, a vétkek miatt, konkrétan meg is mondja az írás, hogy nem bíztak az Istenbe. Hitetlenek voltak. Kerülhet az ember egy pusztai élethelyzetbe a hitetlensége miatt. És ez nagyon fontos dolog, mert ha felfelezzük a hitetlenséget, akkor abból van megoldás. Milyen megoldás a hitetlenségre? Milyen bibliai igazság jutott a Szentlélek eszedbe? Egy olyan élet helyzetet, amikor valaki hitetlen volt, vagy kicsinyhitű volt. És találkozott Jézussal. Mondját hangosan. Mondját. Amen. Tehát mi a megoldás? Segíts, Uram, az én hitetlenségemen. Tehát mi a megoldás? A kimenekes? Az őszinteség. Az őszinteség. Nem az ördögre fogom, nem a körülményekre fogom, hanem felismerem, hogy hitetlen vagyok. Uram, itt vagyok, testi ember. Olyan sok harcom van. A testem küzd a szellemed ellen. És a körülmények nyomnak engem. És az az igazság, hogy én hitetlen vagyok. Segíts, Uram, a hitetlenségemen. Tehát ebben a helyzetben hiába vallod meg Ábrahám hitét. Nem fog rajta segíteni. És rajtam sem. Egyetlen egy dolog fog segíteni. Az őszinteség. Így van? Az őszinteség. Isten előtt. És nyilván önmagamhoz is. Először is. Önmagamhoz őszinte vagyok. És Isten előtt őszinte vagyok. Ilyen küzdelmeim vannak. A Isten igéje arról beszél a Mózes második könyve 17. fejezete első 7 versében, 2 Mózes 17, 1-től 7-ig, ebből csak két verset fogok most kivemelni, a 6. 7. verset. Én majd ott állok előtted a sziklán, a Hóreben, üss a sziklára, víz szakad belőle, és ihat a nép. Mózes így cselekedett Izrael vénei előtt. Azután elnevezte azt a helyet Masszának és Meribának, Izrael fiainak pellekedése miatt, mert így kísértették az Urat. Közöttünk van-e az Úr, vagy sem? Mi a kérdés a hitetlenségnek? Velem van-e az Úr, vagy sem? Tud-e az Úr a dolgaimról, vagy sem? Ott van Isten az életemben, vagy sem? Ez a hitetlenség kérdése. És kinek kellett szenvedni a hitetlenségük miatt? Ki volt a szikla a pusztában, aki rá kellett ütni a bottal Mózesnek? A Krisztus. A Korintus levélben ezt mondja Pál apostol. A kő szikla maga a Krisztus volt, aki elszenvedte a mi hitetlenségünk büntetését. A mi engedetlenségünk büntetését. Krisztus szenvedett. Ő rá kellett ütnie Mózesnek a vének jelenlétében. És belőle jött a víz, azaz az élet. A Szent Szellem, a mai kínálkozás alapján, az új szövetség kínálkozás alapján az új életnek a lehetősége. Az élet változásnak a lehetősége. A Szent Szellemnek a folyama. Élővíznek a folyama. Amelyet, ha megkap valaki, belőle is áradni fog. Nem a panasz, nem a keserűség és a hitetlenség származik belőle, hanem az élet jön elő belőle. Ki szenvedett ezért? Ki szenvedett? Nem költő kérdés. Krisztus! Krisztus szenvedett a hitetlenség miatt? Igen vagy nem? Van megoldás? Van megoldás! Van megoldás! Hova kell mennünk? A kősziklához. Krisztushoz kell menni. A hitetlenségünkkel. És nem leplezni kell. Nem alternatív megoldásot kell kitalálni magunk számára. Leplezze a hitetlenségünket. Kóvályogva a pusztában. Az 1 Korintus 10-ben lapozzunk oda, hadd hangozzanak ezek az igék is el. Azt olvassuk, 1 Korintus 10. Háromtól a 15-ös versig. Mindjárt ugyanazt a lelki eredelt ették, és mindjárt ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De a többségben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztába. Mindez példává lett számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Báványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni, és fel kellett játszani. Ugye a szentségtelenség. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezren. Krisztus se kísértsük azzal, hogy közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne izzúgolódjatok, mint ahogy közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésű iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Ezért szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez. Ítéljétek meg magatok, amit mondok. Tehát maga ugye a Massa és Meriba, a zugódás, a perpatvar, a lázadás helye, azután történik, miután az Isten mannát ad a népnek a mennyből. Heti 6 napon minden reggel szedegették az édes magot, amelyet megőröltek, és kenyeret tudtak belőle sütni. Nem kellett vetni, és nem kellett aratni. Heti 6 nap, 7. napot megszentette az Úrat, nem lehetett mannát szedni, mert az Istené volt. Azt se tartották be néhányan, ennyire elengedték a fülük, mert Istennek az igéjét. És miután minden nap látták, hogy az Isten ezt a több százezres népet megeteti kenyérrel, szomjasak lettek. És összeállt nekik, hogy az Isten, aki eteti az egész több százezres népet kenyérrel, az tud nekik adni inni is. Tele voltak a fazekak mannával, és szomjasak voltak. És azt mondták, Isten nincs közöttünk, mert nincs víz. Tudhatná, hogy nekünk víz kell, most! Nem tudta. Nem tudta. Dehogy nem tudta. Csak lehet, nem ütött még 12-t az óra. Akkor kezdődött volna a vízszolgáltatás. Ezzel meg 11 óra 55-ig bírták, a birkák, és fellázadtak az Isten ellen. Ez a pusztai életnek a jellemzője. Amikor valaki az Isten kéri számon, és azt mondja, nincs velem az Úr. A hitetlenség beszéde ez. És emiatt van a pusztában. Kietlenül, szárazan, élettelenül, és nem számozik élet belőle. Mások számára sem. Azt mondja az írás, hogy a nép szíve gonosz volt és lázadó. De ezt a gonoszságot és lázadást a Krisztus szenvedte el, ennek a büntetését, ugye a kősziklára kell ütni, ahogy mondtam. Ezért most jól lenne, meg tudnánk állni. És fontosra tartanám, hogy imádkozzunk. Imádkozunk egymásért, imádkozunk magunkért. Ha van bárki, aki a pusztában van, esetleg hosszabb ideje, lehet nem őszinte önmagához, vagy Istenhez. Lehet, hogy ugyanúgy zugolódik, mint a zsidó nép zugolód a pusztában. Ne fegyétek, a okulásunkra irattak meg ezek, azt mondja, akik az utolsó időszakban élünk. Tehát ez nekünk szólnak, ezek az igék. Miattunk irattak meg, értem és érted? Imádkozunk azokért, hogy saját vétkük miatt kerültek nehéz helyzetbe. Hogy segítse meg az Úr őket, hogy beismerjék vétkeiket. Őszintén tudjanak lenni önmagukhoz és Istenhez. És megtalálják a megtérés útját. És itt ne csak nagy bűnökre gondoljunk, mert gyötrelmet, a pusztával azonosított szenvedést sok minden okozhat az életünkbe. Mondok néhány finomabbat. Falánkság. Valaki mindig fogyni akar, de a Ford Istvánnak a felesége éppen mondta, hogy létrehozott egy missziót a nők felé, egészséges életmód. Az egyik téma az ott, hogy mértékletesség. És szabadulás a falánkság szellemétől. Néhány ember mértéktelen, és aztán konditerembe jár. Hedonista, és egészséges életmóddal próbál kompenzálni. És nagy eredményeket értek el, ő maga is azt mondja, magám is észrevette a mértéktelenséget és a falánkságot. És imádkozott az Úrhoz, hogy szabadítsa meg az Úr. Hogy tényleg annyit táplálékot vegye magához, ami a szervezetének, testének szükséges. És megszabadította az Úr. és egészséges életmódot kezdett élni. Az az mértékletesség, ami a Szent Szellem gyümölcse. És ezt kezdte tanítani a nőknek. Nem finnélféle humbukot, hogy ide teszed a követ, oda teszed a követ, elmégy masszírozni, fejen állsz, leülsz, ugrálsz, és akkor leadod a felesleges úszógumit. Bár ha vízhez közelik valaki, az úszógumi az nem árt. Nem betegségről beszélek, nem életkori sajátosságokról beszélek. Értsétek jól, és nem ítélkezek senki felett. Nem szeretném azt gondolni, hogy rád gondolok. Ha azt gondolom, hogy rád gondolok, akkor nem én gondolok rád. Nem csináltam listát, hogy kiről van szó, bár tudom, hogy Spurgeon ezt is csinálta. Tehát ő így prédikált rámutogatva az emberek, hogy rólad van szó, pontosan, igen, jól látod. Így prédikált a tabernákulumban. És mondta, hogy ha nem mondom meg neked, és meghalsz ma, akkor hogy számolok el a lelkeddel Isten szín előtt? Most meg esélyt kapsz, hogy megtér. De beszélhetnénk más finom dolgokról is, a pletykáról. A beszédem, a beszédünk óhatatlanul újra és újra megromlik. Én ezt látom magamról. Újra és újra kell az Isten kegyelmének engem megtisztítani, mert képes vagyok újra és újra marhaságokat beszélni. Te nem így vagy? És hogy megkeserít az ember életét, a romlott beszéd? De beszéltünk a keserűségről, amely nyilván van, vagy belül van az ember mélyén, és emészti az életét. Vagy amit mondtam, a kicsinyhítűség. Tehát nem feltétlenül nagy-nagy dolgokra kell gondolni, amikor a pusztában való lesátorozás állapotáról beszélünk, hanem sokszor ilyen dolgokról van szó, amely megragad az ember életében, és lehúzza a mélybe. Imádkozzunk az Isten ellen lázadó szívek megtéréséért, és önmagunkért is, hogy ne legyünk balgák, hitetlenek, lázadók és gonoszak, mint a zsidó nép volt. Most megállnánk egy kicsit, jó, csendesedjünk el, és imádkozzunk magunkért, egymásért, hogy a lélek vezet. Magunkért mindenképpen. Magunkért mindenképpen, azt kérem. Imádkozzunk, és úgy csak utána vegyünk másokat. De tehetjük másokért is. Jó? Csendesedjünk egy kicsit, csendben leszünk most. Adok lehetőséget mindannyiunknak, hogy imádkozzunk Isten színűt. Drága mennyi atyán, az Úr Jézus nevében jövünk eléd, és hálásak vagyunk, hogy hozhatjuk a szívünket, és kérhetjük a te kegyelmedet, hogy adj őszintességet nekem. Önmagunkkal kapcsolatosan, színed előtt és egymással való kapcsolatunkban is. Így igalmas és kegyelmes, Uram, hogy ne tudjuk megtűrni a bűnöket az életünkben. Ne tudjuk napirendre térni, vagy az élet pörgésével elnyomni azokat a bűnöket, vétkeket, amelyek a keftelések, a játszadozások, vagy a gonosz beszéd, vagy a mértéktelenség, vagy a hamisság, vagy a képmutatás. Könyörű azokon, drága mennyi atyám az Úr és nevében, akik beleragadtak bűnökbe. Hozz őket, Uram, hozzuk eléd őket, Uram, hozzuk azokat a testvéreinket, akik közénk tartoznak, velünk együtt vannak az úton. Szeretném most megmosni a lábukat, Uram, és imádkozni értük, hogy adj kegyelmet nekik, adj fel a csodást az ördög csapdájából, adj meg a kegyelmet a megtérésre, adj kegyelmet, Uram, az igéd felé hajlásra. És kérlek, drága mennyi atyám, a lázadó szívekért is, add, Uram, hogy a szívem, a szívünk ne lázadjon ellened. Nem mondjuk azt, hogy hol van az Isten, hanem keressünk téged, Uram. Értsük meg, hogy te mindig jelen vagy, és soha nem vagy távol. Amen. A másik biblia értelmezési pontunk a puszta, mint a kísértés és a megpróbáltatás helye. Tehát ugye az első pontunkon arról beszéltünk, amikor valaki hajótörés szenved a hitben, és a megpróbáltatásban elbukik, bűnbe esik. Második élethelyzet pedig az, amikor próbatétel alatt van valakinek az élete, és igazán komoly és kemény kísértéseket él meg. A 5 Mózes 8.2, Lukács 4.1.2, 1 Korintus 10.12.13 és a Lukács 22.31.32 igék az, amiket ehhez el lehet majd olvasni. De említeni is fogom. Azt mondja az 5 Mózes 8.2-ben Isten igéje, hogy emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? A próbatételnek, a megpróbáltatásnak a célja, hogy nem Isten előtt legyen világos, mi van a szívemben, hanem saját magam számára. Mert Isten tudja. Csak mi annyira önigazak tudunk lenni, meg annyira le tudunk tompulni, hogy néha nem látjuk tisztán világosan a saját szívünk állapotát. És időnként szükséges az, hogy az Isten adjon nekünk arra kegyelmet, a saját szívünk, és ez is nagyon nagy kegyelem, a saját szívünk romlottságával szembesülni tudjunk. És mi erősödik meg az emberben, amikor szembesül saját életének romlottságával? Hol fog menekülni ezzel? Krisztushoz. És mibe fog megerősödni? A szíve. A kegyelemben. Érted? A kegyelemben fog megerősödni a szíve. Tehát végül is a próbatétel egy teljesen pozitív gyümölcsöt terem azoknak az életében, akik örömmel viselik a próbatételt. Milyen jó érzés, milyen áldott szellemi állapot, amikor az Isten föltár az ember életéből valamit, ami lehúzt eddig. És eljön a szabadulás ideje. Milyen kegyelmi pillanat ez, nem? Akkor sírni tud az ember nyomorúságain, vagy szembesülni fog, megrázza az Isten, megmutatja szívének az állapotát. Micsoda kegyelem ez? Milyen közel vagyunk az Úrhoz, ha a Krisztushoz megyünk ezekben a szellemi átélésekben és megtapasztalásokban. Mi olyan közel jön hozzánk az Úr, mint hosszú ideig nem is volt az életünk azon szakaszában. Nagyon hálás és kegyelmes az Isten ezekben a dolgokban. Csodálatos az ő kegyelme. És meggyökerezel ezzel a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. A Jézus megkísértésének története is nagyon tanúságos. A Lukács 4:1-2-ben a következőt olvassuk. Jézus a Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és figyeljetek, a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. A puszta élethelyzet az ördögi kísértések ideje. És megkísértette, minden dologgal megkísértette őt, amelyel ember kísérteni tud az ördög, teljesen mindegy, hogy milyen gyakorlati tartalommal telik ez meg, de az alapvető három kísértési mód, amiben az ördög kísértette Jézus, az mindegyikünket megkísért, és leginkább ott keres meg téged és engem, a leggyengébb vagyok. Mit gondoltok, hogy amikor padlóra kerülsz egy dologba, vagy gyengélkedek, akkor az ördög mondja, oh, fair play, bocs, állj fel. Azonnal elkezd rugdosni. Látja a gyenge pontunkat, figyeli a beszédünket, az érzelmi kiszolgáltatottságunkat. Az ördög tekintettel volt Mózesre, amikor gyászolt a testvér halála miatt. Zugolt a nép, és akkor vágott rá újra a kősziklára. Ő vágott rá a kősziklára. Sem az Isten szavára cselekedett, hanem ő követelte az Istentől, hogy majd én adok nektek vizet. És ezzel rávágott a Krisztusra. De Isten akkor is adott vizet. Mert Isten kegyelmes és irgalmas. Tehát megkísértett az ördög, és téged, és engem is megkeres az ördög. És azt mondja, a Biblia is elhagyta őt egy időre. És vannak időszakok, amikor könnyebb. És vannak időszakok, amelyek intenzívebbek ezzel a támadás alatt. És nincs egyforma ebben a teremben. És a keresztények között. Különbözőek vagyunk, különböző életszakaszokban vagyunk. De hogy időnként megkeres az ördög, abban biztos lehetsz. És a leggyengébb bontunkat keresi, és azt támadja, az is biztos. Ezért mondja Pál apostol az 1 Korintus 10-ben, amit felolvastunk a 12-13-as versekben, aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy meg ne ismerje a tataményt közelebbről. Pofára ne essék. Nekem vannak ilyen emlékei magamról, amikor így pofára estem, és akkor meg is tértem gyorsan, mert Isten szólt, hogy ember alázatosan, csak csendesen. És akkor azt mondja, hogy emberi erőt meghalló kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok viselni. Jézussal ott volt az Atya a pusztában? A lélekkel telve ment. Az Isten háta mögött történt a kísértés? Felfegyverezte Jézust az Atya a kísértéssel szemben? Mindennel rendelkezett, ami az életének adott szakaszában való kísértése elegendő volt? Mindennel rendelkezett. megjött a győzelem, amikor azokkal az eszközökkel harcolt, amelyet az atya adott neki? Tudott vele bármit is kezdeni az ördög? A kísértésen kívül? Nem talált fogás rajta. Ezt mondja az ige, hogy elkészít Isten a szabadulás útját. Ja, hogy ez olvasni kell a Bibliát? Ja, hogy ez imádkozni kéne? El kéne járni gyülekezetbe vasárnap? Hallgatni kéne az igét? Bocs, elnézést, hát ugye ez az alap. Mert nem a könyvekben van a megoldás, hanem a Szentírásban. Tehát hiába olvasod az összes könyvet, az egy szubjektív megértése, részszerinti megértése valamilyen bibliai igazságnak. Az soha nem lesz Szentírás. Azt szoktam mondani, könyvet csak úgy olvasson valaki, hogy emelt óraszámban tud Bibliát olvasni. Néhány meg azt csinálják, hogy most könyvet olvasok, nem olvasnak Bibliát. De ha kevés az időm, akkor inkább Bibliát olvasok, mint könyvet. Hát csak a forráshoz megyek, nem valami felmelegített, abból főzett valamiből, valamihez. Ahhoz kell az ige, és Isten felkészít engem, ha komolyan veszem. És elhelyezni állam az életemben mindent, ami kell ahhoz, hogy a harcban, az ő kegyelméből győzni tudjak. És ne bukjak el. Azt mondja Jézus, hogy így imádkozzatok, hogy és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mit is jelent ez a imádság, ez a Máté 6.13-ban van. Ugye azt mondja Jézus, hogy úgy imádkozzatok, hogy atyám, ne vigy bennünket olyan helyzetbe, ahol az ördög diadalmaskodni tud. Hanem a kísértés közepette ad, hogy a te akaratod legyen meg, ne az ördögé. Ti tehát így imádkozzatok. Hogy a kísértés idején, a megpróbáltatás idején ne az ördög diadalmaskodjon, hanem az Úr az életemben. Szeretném most megállnánk ismét. És imádkoznánk. Megmosnánk a testvéreink lábát. És imádkoznánk azokért a testvéreinkért, akik ma ezekben a napokban komoly próbatételek és kísértések alatt vannak. Mert itt közöttünk is vannak. Olyanok is vannak, akik nincsenek ma itt. Lehet azért nincsenek itt, mert megcsalt őket az ördög. Vagy éppen a betegség miatt vannak próbatétel alatt, kísértés alatt. Éppen szükségeik oldalán vannak kísértés és próba alatt, hogy hitük el ne fogyatkozzon. És kitartsanak. Ne csak 11:50-ig, hanem 12-ig, amikor megnyílik a víz. Csendesedjünk el most, és imádkozzunk a próba tétel alatt lévő testvéreinkért. Kérjük az Úr kegyelmét az életükben. Erősítse meg őket az Úr. Adjon nekik jó megértést. Adjon nekik győzelmet az Úr. Ha te vagy így, most éppen olyan időszakot élsz meg, amikor megkeresett a gonosz, akkor magadért is imádkozz, de ne csak magadért, azt kérem. De ne csak magadért. És majd kitérünk arra is, hogy miért. Csendesedjünk most el. És az a döbbenetes, hogy ez a hívő életünknek csak az első szakasza. Amiről most beszélünk, ez a hívő életnek a bevezetés szakasza. A menny felé való útunkban. Még nem beszéltünk arról, hogy mi van akkor, ha tényleg a vakok látnak, sánták látnak, és valami nagy dolgot tesz az Úr, és mi ott lehetünk. Akkor a szívünk az milyen lenne. De még nem beszéltünk arról, hogy ez most csak a csüggedés rész még. Az első lépések. Hogy néha nem úgy történnek a dolgok, hogy én várom, és elcsügged a lelkem. Új szövetségi értelemben, és ószövetségi értelemben is, az ígéret földjéhez vezető út. Tehát gyakorlatilag új szövetségi értelemben az egész életem a puszta. Na most, ha puszta szindrómában élem az életemet, tehát mindig ki akarok jutni a pusztából állandóan, akkor hát hogy fog én örülni az életnek? Az élet el fog menni mellettem a magam keserűségében, meg panaszkodásában. Az egész élet arról szól, a Jordánon való átkelés, ugye rengeteg spirituálé született, az új szövetség értelemben a mennyországba való bejutás. Az Egyiptomból kijövetel és a mennybe való bejutás időszaka pedig az életünk. A puszta, ahol mannával táplál az Isten, ahol a kősziklából ihatunk, ahol tanúságot tehetünk az embereknek, ahol találkozunk az Istennel, ahol hordozzuk az Isten dicsőségét, ahol tűzoszlopban és feloszlopban jelen van az Isten az életünkben. De De ami majd lesz, az a mennyben lesz. És minden várakozás, ami földi természetű, az hamis. És sajnos sokan vallanak kudarcot emiatt, és keseregnek az életben. Tehát ugye ószövetség értelemben az ígéret földje egy fizikai hely, ahova pusztán átkelve a zsidó nép bement, a Kánán földje, ahol földeket kaptak, ültetett szőlőket kaptak, gyümölcsfákat kaptak, megépített komfortos házakat kaptak, városokat kaptak, fel volt építve minden. De a mi városunk, amely épül, az a mennyben van. Azt a Krisztus készíti számunkra a helyet. Ne nyugtalankodjék a szívetek, ne is féljetek.
2000 éve.
A mennyben sok hajlék van. Ha nem így lenne, nem mondtam volna neked, hogy elmegyek és helyet készíteket is számotokra. De a Bibliában sehol nincs szó arra, hogy valamilyen nehéz életszakasz követni fog valami kánaáni áldás. Gyakori tévegés manapság a keresztények között is, hogy a bibliai kinyilatkoztatásokat az emberek a saját szükségeik, vágyaik szemüvegén próbálják értelmezni. És tanítani is. A szükségekben próbatétel alatt lévő ember, testi ember, és ez mindnyájan ilyenek vagyunk, tehát testben élünk, de nem test szerint halakozunk. Tehát a testi életünk az létezik. Ez számolni kell, az nem szűnik meg, míg a Földön vagyunk. A testi ember megpróbál kimenekedni a megpróbáltatásból. Ez a természetes életösztön. Tehát ez tényleg ilyen, mindenkinél így van. A testi ember próbál rövid úton kihúzni, onnan, hogy ne legyen szenvedése. Nem akar próbatétel, nem akar nyomás alatt lenni az életben. Ez normális, tehát ez semmi különös nincs. Test a szellem ellen tör, a szellem a test ellen, tehát ezek szüntelen viaskodnak. Ez az emberi gyengeségünk, tekintve ugye a természetes reakcióinkat is, ez így van. A baj nem ebben van, hanem amikor tanítást gyártunk saját magunk számára, a gyengeségeink igazolására. És erre használjuk fel a Bibliát. Az ige a próbatételek idején való helytállása és kitartása buzdít bennünket. Nem pedig arra, hogy lerövidítsük az időszakot, és magunk esze szerint megpróbáljunk ki okoskodni valamit. Mit is értek ez alatt? Majd még kifejtem. Az ószövetség gondolkodásmódból némelyek arra következésre jutnak, fakadóan arra következésre jutnak, hogy számunkra a puszta időszak vége és az ígéret földje valaminek a földi beteljesedését jelenti. Tehát az ószövetségi gondolkodásmódból az fakad, hogy a puszta időszak végét valamilyen földi áldásoknak a beteljesedése követ. De ez ószövetségi gondolkodásmód, ez nem újszövetségi. Például, pusztában vagyok, mert albérletben élek. És a puszta időszak vége, a Kánán, akkor jön el, amikor lakásba költözök. De jön a baj. Egy gyerek, két gyerek, három gyerek. Eljön a puszta időszak. Télen kicsi a lakás. Puszta időszakban vagyok, a puszta időszak vége az lesz, a kertes házba lakhatok. Ott van a kert, a gyümölcsfa, metszeni kell. A puszta időszak végre lesz a végre, mert nem kell semmit csinálni, mert minden időmet felemészt. De mondhatnám azt is, hogy munkanélkül vagyok, a puszta időszak vége számomra, ha munkahelyet kapok. Van egy bérszínvonalam, puszta időszakot élek meg. A puszta időszak vége számomra megemelik a fizetésemet. Egyedülálló vagyok, ez a puszta időszak a számomra, akkor leszek Kánaán földjén, ha lesz férjem, feleségem. Ószövetségi gondolkodásmód, ószövetségi váradalmak. Semmi más nem számozik belőle, csak kudarc. Hajótörés a hídben. Sajnálatos, hogy az újszövetségi gyülekezetben is lehetnek olyanok, akik ószövetségi módon gondolkodnak, és téves megértése alapozzák hitüket. Ennek következtében az életük keserű, és reménytelen küzdelemmel teljes. Mert nem fog működni ez a hit, nem krisztusi hit. Ez ószövetségi hit, amelyet a Szentlélek nem fog támogatni. Ezért mindig forognak a pusztába, keserűen. Mindig azt gondolják, hogy akkor lesznek boldogok, ha valami földi változás jön az életükbe. És elmegy az élet mellettük. Felhívtam valaki telefonon, és azt mondja, nem szeret minket az Isten. Mondtam neki, fel tudták kelni ma az ágyból? Fel. Látod, milyen szép kék az ég? Látom. Látod a gyönyörű napsütést? Látom. Jól laktál már ma egyszer legalább? Jól. Volt mit fölvenni ruhát? Volt. Mozog a lábad, mozog a kezed. Tudsz beszélni? Igen. Azt mondod, hogy hálát kéne adjak. Ó, oh, halleluja! Halleluja! Miért mondta azt, hogy nem szeret az Isten? Mert valamit, tudom, nem adott meg neki, amihez neki az agyában a Kánaán kapcsolódott. És emberek leélik az életüket keserűen. Nem tudnak örülni a gyerekeiknek, a barátaiknak, Krisztusnak, a meglévő áldásoknak, és elmegy mellettük az élet. Keserűek, szomorúak. Pusztában vagyok. Mindig a pusztában leszel, míg ezen a földön vagy. Az egész életünk a puszta. Ja, hogy arra hivattunk egy források völgyévé változtassuk? Bocs, ezt elfelejtettem, annyira el vagyok foglalva azzal, hogy nekem kéne valamilyen változás, hogy majd jól érezzem magam, és akkor majd én a Szentlélek elejével fogok járni. Ószövetségi, tévtanítás. Semmi köze az új szövetségnek. Ez a megértéshez. Semmi köze. Várakozások középpontjában nem a mennyország áll, hanem földi javak, földi Kánaán várása. Így nem tudnak örülni az életnek, nem a háladás, hanem a panasz jellemzi őket és a világfájdalom. Istenre is úgy tekintenek, mint aki megfosztja őket valamitől, amit ha igazán hinni fognak majd, azt kiérdemelve megkapják tőle. Érted? Mindig egy várakozásban vannak, ostorozzák magukat, azt mondják, ha majd igazán hinni fogok, akkor az Isten megadja nekem azt, amitől én azt gondolom, hogy boldog leszek. Hogy megadta a fiát Krisztust. És az a baj, hogy ez a gondolkodás nem a kegyelemben, kegyelem által Krisztusban gyökerezik, hanem földi javak, földi változások vádalmába, ami mulandó. És mindaz elvész, aki ezekben a mulandóba veti a hitét. Ezekkel együtt. Hát persze, hogy elveszettnek érzi magát ebben a világban. Hát milyennek érezné? Hát olyannak érzi, mint az ő báványai. Akiktől boldogságot remél. És ebből tanokat lehet, tanítást lehet gyártani. Gyönyörű bizonságtételeket, imádságokat, prédikációkat lehet gyártani. És mindig lesz is olyan, akinek ez tetszeni fog. Mert sok testi ember van a keresztények között is. Nem szellemi módon gondolkodnak, hanem testi módon. És a testi embernek ez tetszik. És mivel téves hitértelmezésük miatt kudarcokat élnek át, így egyre mélyebbre süllyednek a pusztai depresszióba, az a csüggerés mocsarába. John Bunyan után szabadon. A gonosz már-már, figyelj, a gonosz már-már üdvösségüket, Krisztushoz tartozásukat is megkérdőjelezi. Mert Isten nem segített rajtam. Nem adta meg azt, amitől igazán boldog lehetnék. A saját lakást, a saját házat, a gyereket, a férjet, a feleséget, a munkáját, a fizetésemelést. És mert ezekben várják, nem is tudja megadni Isten nekik. Mert nem az odafelvalókkal törődnek. És nem az odafelvalókat keresem, nem tud Isten megáldani, a csatorna be van dugulva. Lecsavartam a csatorna csatlakozást, és keresem a földi konnektet, hogy valaki segítsen már rajta. És nyilván akkor jön az ítélkezés, az emberkel való bizakodás, és a többi. Új szövetség értelmezés, mint már említettem, puszta az egész életünk, amely a menny felé megy. Tehát nekünk a Kánaán földje a mennyország. Kedvesem, ez nem így lenne, bizony, pár nagyon nagy bajba lett volna. Tehát amilyen életet ő élt azért, hogy te meg én itt lehessünk most. És hányan lennének ma a világon, akik nem tudnának örülni az Úrban, mert nincs saját házuk, Nincs férjük, nincs feleségük, nincs gyerekük, nincs magas fizetésük, nincs jó állásuk. Nem termet annyit a szőlőjük. Képesek vagyunk, érted? Én magamat is beleértve, olyan testi módon gondolkodni, hogy elhomásodik a szemünk. A zsidókhoz írt levélhez, ha lapoztok, akkor a harmadik rész első 6 versét nézzük meg, és majd a negyedik résztből olvasunk, az 1-től 16-ig. Tehát zsidókhoz írt levél 3-1-6, figyeljetek. Lehet a bibliáitokban is keresétek meg, kérlek. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Ő ugyanis nagyobb dicsőségre volt méltó, mint Mózes, mint hogy a háznál nagyobb tisztessége van a ház építőjének. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, az Isten az. Mózes is hű volt ugyanaz ő egész házában, mint szolga. Bizonságul annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához, ugye nem mint szolga. Az ő háza mi vagyunk. És figyeljetek egy félmondat, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mind végig szilárdan megtartjuk. És ez meg van ismételve a következő részben még egyszer. A negyedik fejezethez lapozzatok. Első vers. Mivel még nem teljesedve az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. De van egy szolgálatunk egymás felé. Ez a lábmosás szolgálata. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot. Mint azoknak is, de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azoknak, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba, amint megmondta. Ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Munkái készen voltak a világ teremtése óta, és valahol így szól az írás a hetedik napról. És megnyugodott az Isten a hetedik napon minden alkotó munkája után. Így viszont, itt viszont ezt mondja, nem mennek be az én nyugalmam helyére. Mivel tehát még várható, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek előbb hirdették az evangéliumot, nem mentek be engedetlenségük miatt, egy napot ismét mának jelöl ki. Ekkor Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogyan előbb mondtuk, ma az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert ha Józsei bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik napról. A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére. Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Tehát mit is mondott az írás? Hogy a mi megvallásunk főpapja, vagy hitvallásunk főpapja, hű az ő megbízójához. Mi is, akik őt követjük, legyünk hűek a Krisztushoz. Ha Józsué bevitte volna a ígéret földjére, és arra vonatkozott volna az ígéret, amit Józsué cselekedett, akkor nem lenne miről beszélni. De már az Ószövetségben és a mennyei előképéről van szó, amely az Új Szövetségben, Krisztusban teljesedik be. Ezért ők sem mentek be az ígéret földjére. Csak a fizikai Kánánt foglalták el. Velünk együtt üdvözülnek azok, akik reménység szerint nem látták a Krisztust, de reménykedve várták. Az Ószövetségben is. ha Dávidra is tekintünk. Tehát Krisztus, ami megvallásunk papja, főpapja. Amikor a megvallásról beszélünk, Krisztusról beszélünk. És rajta kívül, amit mi belőle megértettünk, megismertünk, nincs semmilyen működő vallástétel. A megvallás nem működik varázs igeként. A megvallás abban van, hogy a Krisztus megismertem, és vallást teszek róla, és vele együtt, mindarról, amit én megértettem tőle, belőle. Itt teszek egy kettős pontot, és jövő héten folytatni fogjuk ennek az igazságnak a boncolgatását, hogy mit jelent hittel szólni, és mit jelent ószövetség gondolkodásmódból igézni. Mit jelent erővel telve lenni, és úgy látszani, mint erős lennék. Csak Krisztus, a megvallásunk főpapja. Ha a Krisztusba gyökerezik az én szellemem, a szívem, és menny felé tartok, a mennyre fókuszál az életem, akkor telhet meg az életem Isten szerinti megértéssel. És ebből fakad az én kijelentésem, mert azt mondja, azt mondom, amit Krisztus mond. Nem rá akarom bírni Krisztus, hogy mondjon valamit, amit én azt gondolom, hogy én boldog leszek. Értem a különbséget. Adja meg az Úr, hogy ne rekedjünk meg a pusztában vétkeim miatt. Őrizzen meg az Úr, hogy a kísértés és a próbatétel közepette feladjuk. Sőt, segítsünk egymásnak. Legyünk ott egymás mellett. Bátorítsuk egymást. Mossuk meg egymás lábát. Legyünk őszinték. Kérjünk segítséget. És adjunk segítséget, hogy ne szoruljunk bele a pusztai depresszióba. Erről még majd jövő héten beszélek, hogy Isten engedés megik a pusztai depresszióból való szabadulás útjáról. Segítsen meg az Úr bennünket, ha váradalmunk és a hitünk új szövetségi legyen. Mennyközpontú legyen. És értsük meg, a mi ígéretünk földje az a mennyország. És az egész élet a pusztai út, utazása mennybe. És el lehet dönteni, hogy hálás vagyok azért, amit Isten adott nekem, és örülök az Úrban, hogy látom Petit, és örülök neki, hogy itt van, és testvérek vagyunk az Úrban, és volt egy jó döntés, melyet Isten tiszteletre, és tudom, hogy közületek többeteknek vannak komoly harcai és problémái, és mégis úgy döntöttetek, hogy eljöttök az Isten tiszteletre, és keresitek az Urat. Hálás vagyok az imádkozó testvérekért, akik értem is imádkoznak. Hálás vagyok az Isten kegyelméért, amit adott, vagy elmegy mellettem az élet, a magam keserűségébe, és fúrom magam mélyebbre, az ószövetség gondolkodásom és a beteg hitem miatt. Krisztus a kősziklánk, aki elszenvedte a mi hitetlenségünket, és belőle élet származik, élő víz jön, hogy bennünket megfrissítsen, felélesszen, és életvizének tovább adóivá tegyen. Ez mind nagyon fontos. És egy friss életet akar adni az Isten. Amen.